Testvérek, nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik elfogadták a meghívást, és eljöttek erre a mai estére. Köszöntjük szeretettel a Presbiteri Szövetségből itt levő szolgálattevőket, atyafiakat, testvéreket, és hát nagyon köszönjük és köszöntjük dr. Szűcs Ferenc professzor urat, kedves feleségével együtt, akik vállalták, és aki vállalta ezt az estét, az utat, a törődést, fáradhatatlan professzor úr a szolgálatban, legalábbis mi így ismerjük, míg a mai fiatal generáció ötször meggondolja, hogy valamit elvállaljon, addig az idősebb nemzedék elvállal, ahogy ereje, ideje, bírja, tudja minden alkalmat, amit lehet, és így köszönjük, hogy ő is elvállalta ma estét. Egy éneket énekeljünk, aztán a mai igét felolvasom és imádkozunk. Az ének a 462. dicséret legyen, csak vezess, Uram, végig és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.
Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.
Mai igét hallgassuk meg a Péter apostol első levele első fejezetének 13. versétől kezdődő szakaszból, ahol így olvassuk az írott igét. Azért felövezve elmétek derekát, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztushoz nektek megjelenésekor. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat korábbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanság ideje alatt voltak bennetek, hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit cselekedetei szerint, félelemmel éljétek jövevénységetek idejét, tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Ő ugyan a virág teremtése előtt ki lett választva, de az idők végén jelent meg, értetek. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a lélek által, és egymás tiszta szívből kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Istennek élő és maradandó igéje által. mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és elhull a virága, de az Úr beszéde örökké megmarad. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Csendesedjünk el szívünkben, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálaadással köszönjük, hogy drága véren, drága áron megváltott néped van ezen a világon, és boldogok vagyunk, ha mi is azok közé számlálhatjuk magunkat. Köszönjük hálaadással, Urunk, hogy a te megváltott drága néped nem élhet akárhogyan. Köszönjük, hogy erről szól a Péter levele is, hogy vannak elvárásaid velünk szemben, hogy hogyan lehetünk ebben a világban, amelyben élünk, sóvá, kovásszá, világossággá, hogyan mutathatunk rád a Szentre, hogyan szentelhetjük meg és adhatjuk oda magunkat a lélek megszentelő munkájára. Kérünk téged, Urunk, hogy ezen az estén is erre az útra taníts bennünket kegyelmes szereteteddel. Köszönjük, hogy a mai napot is megfuthattuk és megharcolhattuk. Áldunk téged a mai alkalmakért. Köszönjük, hogy az estében is készítettél nekünk igét, igei szolgálatot. Kérünk, taníts meg a te utadra, legyél a mi Urunk, pásztorunk, vezess bennünket úgy, ahogy énekeltük, míg boldogan a célhoz elérkezünk. Köszönjük, hogy nem csak ráigazítottad lábunkat a békesség útjára, hanem megőrzöl és célba is juttatsz bennünket. Ezért szeretnénk különösen téged dicsőíteni, áldani és magasztalni, hatalmas tervedért, munkádért, amelyet végeztél és végzel minden időben, örökkévaló Istenünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében magasztalhatunk, dicsőíthetünk most téged. Amen. Ismételten köszöntöm professzor urat, és szeretettel kérjük, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Remélem, hogy a sok beszédtől kitágult hangszálaim ki fognak tartani az előadás végéig. Vicián Miklós testvérem ezt a különös címet adta, hogy egyetértünk-e abban, hogy mi erkölcsös és mi nem. Hát költői a kérdés, és nyilván azt sugallja, hogy jó volna, ha egyetértenénk, és nem csak egyetértenénk, hanem azt az egyet értenénk a jó alatt, amit Isten igéje is jónak tart, sőt, ugye Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, egyedül az Isten, mert egy kicsit minden szennyezett és fertőzött ebben a világban, a beszédünk is, és minden más. De ugyanakkor azt is érezzük, hogy mennyire fontos lenne ebben a világban egyetérteni alapvető dolgokban, amelyek a közös jóról szólnak. Ugye nyilván az erkölcsről beszélünk itt, hiszen az erkölcsnek ez az alapkérdés, hogy mi a jó. Ugye már a régi görögök is így tették föl a három alapvető kérdést, hogy mi az igaz, erre a matematika és a logika válaszol, mi a szép, erre az esztétika válaszol, és mi a jó. Erre pedig az etika válaszol, tehát már ők is foglalkoztak az etikával. Most nyilvánvaló a kérdés arra vonatkozik, hogy olyan sokféleképpen ítéljük meg azt, hogy mi a jó. Az a jó, ami nekem jó. Vagy valami közösségi kritériuma van ennek. Ugye a magyar nyelvben, de a legtöbb nyelvben is általában kétféle kontextusban használjuk ezt a szót, hogy jó, van egy technikai értelme, mondjuk azt mondjuk, hogy jó az autó, mert működik. De nyilvánvaló az emberi közösségben nem csak az a jó, ami működik, mert a diktatúrák is működnek valahogy, azért mégsem mondjuk rá, hogy jó. Tehát erkölcsi értelemben egy minősítés az, hogy mi az, amit igazán jónak nevezhetünk, egy cselekedetet, egy tettet, akár egy gondolatot. A jó a rossznak az ellentéte? Vagy éppen a hiánya, ahogy Ágoston egyház atya mondta, hogy a jó a rossznak a hiánya. Lev Tolsztoj szerint, a nagy orosz író szerint, hogy az a baj ezzel a világgal, hogy mindenki jót akar, attól ilyen pokol ez az élet. Hát valóban úgy van, hogy mindenki, még a népboldogítók is, ugye, akik mindig jót akartak nekünk is, meg a közösségnek, mindig arra hivatkoztak, hogy mi a jó, de hát aztán ez nem mindenkinek volt jó. Én most a magam részéről meg fogom különböztetni azt, hogy mit jelent a jó Isten általános kegyelmében, mert Kálvin János nyomán erről is beszélünk, hogy Isten ebben a világban is őrzi azért ennek a jónak és a rossznak a megkülönböztetését, még akkor is, ha ez nem tökéletesen működik. Ezt ő általános kegyelemnek nevezte. A középkori egyház ezt úgy különböztette meg, hogy van a természet és van a kegyelem. Most Kálvin éppen abban lépett egyet, hogy azt mondta, hogy hát a természet se önmagától tartatik meg, hanem az Isten gondviselő kegyelme alatt van, és ebbe ő még külön megkülönböztette az úgynevezett féken tartó kegyelmet, ugye, hogy Isten megakadályozza azt a rosszat, ahova az emberiség rohanna, mint egy fékevesztett kocsi. Ugye, Isten ad fékeket, és tulajdonképpen maga az erkölcs is egy ilyen fék, amelyikre, ahogy mondtam, nem csak a Biblián belül, nem csak az Isten népén belül vonatkoztak erkölcsi törvények, hanem tulajdonképpen minden népnek bizonyos értelemben volt valamilyen erkölcsi felfogása, majd erről fogok szólni mindjárt, hogy ezt hogy mondja a Szentírás. És érdemes megkülönböztetni azt a különös kegyelmet, amelyen belül mi keresztjének, Isten kijelentésének, Isten törvényének, a hegyi beszédnek a fényében különösképpen is tudunk arról beszélni, hogy Isten mit tekint jónak. Ugye a római levélben azt olvasuk, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy mi a jó, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Nem az Isten terveit kell vizsgálgatnunk, mert azt ő tudja, hanem azt, hogy mit akar velünk itt, és most az ő vezetését kérjük. Ha lehet, akkor lépjünk tovább. És hát nézzük meg, hogy hol is szakítottuk mi le az etikát. Ugye ez az Édenkertre megy vissza, és azt kell mondanom, hogy nem feltétlen úgy teremtette Isten az embert, hogy nekünk a jó és a rossz között döntenünk kellett volna. Ez sokszor egy ilyen tévedés keresztjének között is, hogy Isten bennünket szabad akarattal teremtett, ez igaz, szabadságra teremtett, de ez a szabadság nem a jó és a rossz közötti választást jelentette. Ha az ember ott maradt volna, az egyetlen jó, akit így neveztek a régiek, hogy a summum bonum, a legfőbb jó az Isten közelében, akkor nem feltétlen kellett volna neki tudni, hogy mi a rossz. De sajnos most már tudjuk, sőt nem csak tudjuk, hanem ezt tudjuk igazán cselekedni. Ugye az alapvető mondat ez, hogy ültette az Úristen az életfáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. És melyiktől tiltotta el? A jó és rossz tudását, az életfájáról szakíthatott. Ugye? És ettől, hogy így mondjam, az Isten közelében lett volna örök életű az ember, hogy az Isten a legfőbb jó közelében az életet élhette volna, anélkül, hogy tudta volna, hogy mi a rossz. Van néhány félreértés ezzel kapcsolatban, ezért szeretném ezt mindjárt itt tisztázni, ugye elég sok félreértés van, hogy ez almafa volt, hát ez nem így van, mert az alma az egészséges, együk csak nyugodtan. Ezt a középkori festményeken lehet látni, nem is tudom melyik volt az a művész, aki először almafának ábrázolta, vagy almának ábrázolta ennek a fának a gyümölcsét, biztos abból kiindulva, hogy ez a gyümölcs ízletes volt, és kívánatos volt, és hát nyilván az alma az egy ilyen. Aztán az is egy ilyen közkeletű tévedés, hogy a tudás fája volt. A diákjaimnak szoktam mondani, hogy a tudás fájáról szakítsanak nyugodtan, az nem fog megártani. Tehát nem a tudás fája volt, hanem a jó és a rossz tudás fája. És még egy félreértés, az irodalomból való félreértést is érdemes itt tisztázni, ugye az ember tragédiájának a keret színében, amelyik szintén az Éden kertet is tartalmazza. Ugye azt olvassuk, hogy Lucifer két fát kapott, tekints a földre, Éden fái közt, e két sudárfát a kellő közepén, megátkozom, aztán tied legyen. Hát ugye nincs szó megátkozásról, és különösen a nem két fáról van szó, mert az egyikről nyugodtan ehetett volna az ember, hanem mi volt az a fa, amitől Isten eltiltotta? A jó és a gonosz tudása. Itt van a kulcsa annak, amiről most itt a címünk szól tulajdonképpen, hogy miért is kínlódunk mi már évezredek óta azzal, hogy mi a jó. És ahogy ugye kicsit cinikusan hangzik Tolsztojnak ez a mondat, hogy mindenki jót akar, és mindenki a jót keresi, és mégis ettől olyan pokol a világ. Menjünk egyel tovább. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten mégsem hagyta magára az emberiséget ezzel a dilemmával, hogy neki magának kell eldönteni most már ezután, miután megismerte a jót is, meg sajnos már a rosszat is, hanem törvényt adott az emberiségnek. És a keresztény etika, és mondjuk így az Isten népének az etikája igazán itt válik el az általános és a különös kegyelem világára, mert a pogányoknak is adott Isten törvényt. Sőt, ugye azt olvassuk, hogy az özönvíz után Noénak adta Isten először a törvényt, de már nyilván az előtt is volt, már Kain és Ábel esetében is ugye a neői parancsolata az érvényes volt, és Isten figyelmezteti Kaint is, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodj rajta, csukd be az ajtót, mert az első lépésnél kell mindig megállnunk. És hát nyilván ez két formában jelenik meg a Szentírás szerint is. Van egy belső törvény, a szívünkbe írt törvény, ezt lelkiismeretnek nevezzük. Magát a szót a görögöktől vettük át, mert a Biblia nem használja, illetve az Ószövetség nem használja ezt a szót. Főként Pál apostol nyomán vált ez a keresztény gondolkodásban is ismerté. A lelkiismeret szót ő 14 alkalommal használja, és az általános erkölcsiséget és a polgári törvényt, tehát a népeknek a törvényeit is fölhasználja Isten arra, hogy visszafogja a rosszat, fék és zabla legyen, ahogy Calvin mondja, hogy az elszabadult indulatokat valami gátolja. Ez nem gyógyítja meg a bűnt, de valamelyest visszaszorítja ebben a világban. Nos, ez az általános erkölcsi rend, és ahogy mondtam, külön van még a különös kegyelem. Isten népe kapta a 10 parancsolatot a Sinai hegynél, mi Jézus Krisztusban ugye az új parancsolatot megkaptuk, de azt is el kell mondanunk, hogy érvényes maradt a 10 parancsolat is ránk nézve. Hát elsősorban úgy, ahogy ezt reformátoraink mondták, hogy tükör és Krisztushoz vezérlő mester lett a törvény. Hogyan? Hát úgy, hogyha az ember igazán belenéz a törvénynek a tükrébe, akkor látja, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztünk, ahogy a Heidelbergi K.T. mondja. és ha különösképpen a hegyi beszéd értelmezésében nézzük, amelyik nem azt mondja, hogy meddig lehet elmenni, mert a törvénynek van egy ilyen értelme is, hogy azt kérdezi az ember, hogy meddig nem bűn. Ugye, fiatalok azt kérdezik, meddig nem paráznaság a paráznaság. Jézus megfordítja ezt a sorrendet, és azt mondja, hogy a rossz irányba tett első lépés már rossz. Lehet, hogy nem mentél el még a szakadékig, de már rossz irányba mész, és a gondolata, a vágy, a belső attitűdünk az tulajdonképpen már mutatja, hogyha nem is követtük el tetlegesen azokat a bűnöket, de ugyanaz a bűnös gondolat bennünk van. Ez kicsit lejjebb szállít minden keresztény embert arról az ítélkező fórumról, hogy azokat a testvéreinket, akik ugye valóban, nyilvánvalóan vétettek a törvény ellen, azokat megvessük, mert tulajdonképpen csak az Isten kegyelme az, ami megóvott bennünket attól, hogy nem engedte, hogy mi olyan mélyre kerüljünk. De utasítás és iránymutatás is a törvény, ez különösen, ami Calvinunk hangsúlyozta, hogy a parancsolat az nem csak a maga negatívumában tart vissza valamitől bennünket, hanem indít is. És ezért, aki a Heidelbergi Kátét, a hitvallásunkat olvassa, és ott annak a harmadik részében magyarázza a Káté a törvényt, ott minden parancsolattal kapcsolatban két kérdés vetődik fel. Az egyik kérdés az, hogy mit tilt meg Isten ebben a parancsolatban, de a következő kérdés, hogy mit kíván Isten ebben a parancsolatban. És ez nagyon fontos dolog, hogy a negatív jóságot ne tekintsük jóságnak, hogy én nem loptam, nem öltem meg senkit, nem rágalmaztam, stb. Hanem valamit Isten mindig kíván is ebben, a fele barátunknak a javát, meg a saját életünk megőrzésének a javát. És itt igazán lezárhatjuk a törvénnyel kapcsolatban azt, hogy mi a szerepe igazában a törvénynek? Hát olyasmi, mint ami az útszélen a forgalmi jelző tábláknak, a tiltó tábláknak, ugye, hogy valamilyen veszélyre figyelmeztetnek bennünket, és általában az etikai dilemma mindig ott vetődik fel, amikor az ember valamit meg tud tenni már, de nem szabad, vagy nem biztos, hogy jó, ha megteszi. És igazában nem is tartozna az etika körébe az, amit nem tudunk megtenni, mert eleve képtelenek vagyunk rá. Ugye ezt úgy tudnám szemléltetni, hogyha egy 16 fokos lejtőnél kitesznek egy 80 kilométeres korlátozó táblát, sebességkorlátozó táblát, az nyilvánvalóan nem a bicikliseknek fog szólni, mert ők örülnek, hogyha valahogy ott lassan föl tudnak mászni, hanem nyilván, ha egy Mercedes autóval jön valaki, akkor neki ez a tábla már jelent valami tiltást. Na most ugyanígy vagyunk mi is, testvérek, hogy a 20.-21. században egy sereg olyan kérdéssel kell szembenézni, amivel a korábbiakban nem néztek szembe, mert egyszerűen nem volt rá képes az ember. Akkor is követtek el bűnöket természetesen, tehát nem arról van szó, hogy azok jobbak voltak ettől, csak a lehetőségeink nagyobbak, és amikor a lehetőségeink megvannak rá, hogy áthágjuk Isten törvényét, akkor kell igazán nagyon vigyázni. Ugye, mert akkor a veszélyek is növekednek ettől. Menjünk megint tovább. Itt érkezünk el oda, hogy a törvény arról is szól, hogy a törvény áthágása a bűn. Szoktuk mondani, hogy egyaránt bűnösök vagyunk. De vigyázzunk, hogy a Szentírás sehol nem mondja azt, hogy egyformán vagyunk bűnösök. Ezt érdemes mindig megkülönböztetni. Mi az, hogy egyaránt bűnösök vagyunk? Mindjárt bűnben fogantattunk és bűnben születtünk, a természetünk a rosszra hajlik, Isten és felebarátom gyűlölésére vagyok hajlandó. Ugye ezt a Heidelbergi KT 7. kérdés felelete mondja, de a Lukács evangéliumában Jézus azért egy nagyon szép különbséget tesz, hogy ugye két adós szolgát hasonlít össze. Azt mondja, az egyik adós az 500 dénárral tartozott az ő urának. Hát ez egy elég szép summa volt, mert egy dénár egy napi napszám volt, tehát azért ez egy jó másfél éves jövedelemnek a tartozása, a másik meg 50-nel. És mit mond Jézus? Ki lesz hálásabb a gazdának, amikor mind a kettőnek elengedi az adósságot? Nyilván az, akinek többet engedett el. De mi a kísértése annak, aki kevesebbel tartozik, aki úgymond erkölcsös, átlag erkölcsös ember? Megvan a kísértése ennek, az a gőgösség. Azt gondolja, hogy ő ezt kibírja fizetni, majd benyúl a zsebébe és kibírja fizetni. De mind a kettő abban egyforma, hogy egyik se tud fizetni. Mind a kettőnek elengedik. De itt kell nagyon vigyázni, hogy az úgynevezett jó emberek, idézőjelbe teszem ezeket a kifejezéseket, pontosan nem miatt vannak nagyobb veszélyben, mert egyrészt hajlamosabbak a képmutatásra, az, hogy bizonyos dolgokat elrejtünk, nem beszélünk róla, ne lássák az emberek, de ugyanazok a nyomorúságok vannak ott az életünkben. Tehát nem csoda, hogy Jézus a képmutatást a bűnök közül különösképpen kiemelte, a látszat teljesítményeket. Ugyanakkor mégis, még Jézus is beszél egy bizonyos relatív jóságról. És ezt leginkább ugye a szülői, az édesanyai vagy édesapai kapcsolatban mutatja meg, hogy azt mondja, hogy ti gonosz létetekre is tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, Máté 7.11. Leginkább talán az emberi jóságot, megint ezt idézőjelbe teszem, de mindig tudnunk kell, hogy van általános értelemben is jóság. Isten az emberi világban leginkább a családi kapcsolatokban őrzi meg, és talán az édesanyai szeretetben, meg az apai szeretetben, ugye erre már a lélektan is külön figyelt, Erik Frommnak van egy szép könyvecskéje, ő a humanista lélektan alapján beszél az apai és az anyai szeretetről. Ez megvan valóban a családban, hogy van egy elváró apai szeretet, ez a törvény, szeretlek, ha jó viselkedsz, ha jó bizonyítványt hozom, stb. Tehát igényeket támaszt, erre szükség van. Egy iskolának is így kell működni, hogy azért van egy ilyen elváró szeretet is, hogy hát fiam, szedd össze magad és csináld a dolgodat. És van az anyai szeretet, amelyik azt mondja, szeretlek, mert az enyém vagy. A betakargató, a megbocsátó, ugye? Érdekes módon, ugye Gyökösi Endre mindig úgy szokta a tékozló fiú példázatát magyarázni, és ez így bennem maradt teológus korom óta, hogy azt mondta, hogy ez a tékozló fiú, ez nem, a tékozló fiú apja, ez tulajdonképpen inkább a tékozló fiú anyja volna. Mert a régi patriarkális világban ugye ritka, talán kivétel lett volna, meg nem is nagyon volt ilyen, hogy ennek a disznószagú és hát elromlott gyereknek az öreg pátriárka futott volna elébe, és várta minden nap. És amikor hazaért, akkor megölelt, és tudjuk a történetet. De hát Istenben nyilván együtt is van ez a kettő, de neki is van törvénye, elvárása. Ott látjuk meg igazán, hogy kellene működni ennek a világnak, mert hiszen ha betartanánk a 10 parancsolatot, akkor nem volna szükség se rendőrségre, se bíróságra, se börtönre. De ugyanakkor Calvin azt mondja, hogy még a világban is Isten ad az embereknek belső törvényt, és az a jó, ha úgy működik a világban is az élet, hogy az emberek mellé nem kell odaállítani a rendőrt, mert a lelkiismeretük szerint azt mondja, hogy ezt ne tedd meg. és akkor ez megállja, hogy nem károsítom meg a másikat, illetve ösztönöz engem, hogy megtegyek valamit. Na most, amikor a bűnről beszélünk, mert nyilvánvaló az, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor itt ez a sötét háttér is előjön, hiszen ugye nagyon alapvető fogalom ez, akkor szeretnék arra figyelmeztetni most, hogy a bűnnek mi általában keresztjének egy aspektusát szoktuk kiemelni, csak ez a személyes bűn és a személyes felelősség. Ez nagyon helyes, mert valóban, ugye amikor Isten megszólít bennünket, akkor személyesen szólít meg, és nem a szomszédot szólítja meg, de ugyanakkor, ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, azt látjuk, hogy nem ez az egyetlen aspektus, hanem van olyan bűn, ami talán az életkorunkhoz kapcsolódik inkább. Ugye mennyit beszél a Biblia az ifjúság bűneiről? A 25. Zsoltárban azt olvassuk, hogy ifjúságon bűneiről nem emlékezzél meg. Na most azért szeretnék itt is egy kis korrekciót tenni, mert általában ugye itt a nemiségnek, a szexualitásnak a bűneit szoktuk kiemelni, ez is benne van nyilvánvaló, de a fiataloknak mindig el szoktam mondani, hogy nem ez az ifjúság legnagyobb bűne. Az ifjúság legnagyobb bűne a mulasztás. Azokat az éveket, azokat a lehetőségeket, az erőket, amikkel Isten fiatalkorba áld meg bennünket, ezt elhalasztjuk. És ez bizony soha többet nem jön vissza. A mulasztás, ez egy nagyon nagy bűne. De megvan a felületesség, ugye? A könnyű kritika, ugye? Hogy nem baj ez, hogy kritikusak a fiatalok velünk, idősebbekkel szemben, de azért a Szentírás beszél arról, hogy jó meghallgatni azért az idősebbeket is, amikor döntünk. Tehát a különböző életkoroknak megvannak az előnyei és a hátrányai is, és nem véletlen, ugye, hogy ott a király választásnál olvassuk, hogy Jeroboám ugye csak a fiatalokat választotta be a tanácsba, és hát ezek aztán bizony jól félre is vitték az északi ország részt, ugye, mert Roboám megkérdezte az idősebb, tapasztalt idős szakembereket, hogy így mondjam. Tehát ez külön érdemes figyelni, hogy vannak életkori bűnök. Tehát az öregségnek is megvannak a maga bűnei. Már ezt életkoromnál fogva én is tapasztalom. Mindent jobban tudunk, ugye? Mi tudjuk az igazságot, ugye? És nagyon kritikusak is vagyunk éppen ezért a fiatalokkal szemben. És szeretünk beszélni túl sokat, ugye? Mert már van sok tapasztalatunk. Április Lajosnak egy számomra kedves verse a Kérés az öregséghez, amiben leírja, hogy a közlékenység kutyát tönt be bennem, kartaúzi legyek a cella csendben, egy gyökeres szót adj közel a véghez, egy pátosztalan kurta szó elég lesz a túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni készen. Már nagyon kevés kell. Ez kellene nekünk igazán, ez az egy szó, hogy készen. Amikor hívsz, Uram, akkor kész vagyok. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy a Biblia beszél korszakos és nemzedéki bűnökről. Vannak olyan korok, amelyek bűnösebbek, mint a többi, ezt be kell vallanunk. És vannak kegyelmi idők, amikor mondhatnánk úgy a Jelenések könyve képével élve, az ugyanaz ezer éves birodalomra vonatkozik, hogy a sátán megkötöztetik. De Ágoston egyházatja ezt úgy is magyarázza, hogy a történelemben is vannak ilyen korszakok, amikor Isten ad olyan közvéleményt, egy olyan időszakot, amikor jó dolog, jobb dolog jónak lenni, mint máskor. És vannak aztán olyan sodró divatok, amelyek bizony egy-egy nemzedéket erősen leterhelnek. Én nem szeretnék most példákat mondani, hogy mik a mi korunknak, meg az előzőeknek. Ezt mindnyájan össze tudjuk hasonlítani, hogy Egy kicsit másképp volt bűnös a 30-50 évvel ezelőtti nemzedék, mint a mai. Egy kicsit már az is bűnös volt. Nem annyival rosszabb a mostani, de vannak sajátos bűnök. És hát nem szabad elfelejtkezni arról, hogy amit szintén Gyökösi Endrétől hallottam, hogy gyermekeink bűnei a bűneink gyermekei. Hogy nagyon sok minden, amit ugye a következő nemzedékben mi kifogásolunk, meg lehetne kérdezni, hogy hát nem mi tanítottuk őket? Nem a mi gyerekeink? Hát hogy van akkor ez? Ugye nem kéne egy kicsit visszafogni ezt, hogy... És hát ha a Kölcsei himnuszára gondolunk, amelyik egy gyönyörű a reformáció ikletésében fogant himnusz és a történelmünknek egy ilyen áttekintése, ugye, amelyik a bibliai népnek a történetével hozza párhuzamba a mi történetünket, és ott van a valamelyik versszakban, hogy haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben. Hogy az, ami velünk történik, az nem feltétlen csak külső hatalmaknak a szeszélye, hanem Istennek a büntetése is, ítélete is egy-egy eltévejedett korban. És harmadszor vannak bizonyos strukturális bűnök is, erről se szabad megfeledkezni. Erről mostanában beszélnek többet az etikusok, hogy vannak bűnös struktúrák, amelyek már eleve, hogy így mondjam, mint egy prés, az egyént bele préselik bizonyos bűnökbe. Ezek rendszer jellegű bűnök. Kiemelt eset a háború, ugye? Gondoljuk el, hogy egy háborúba induló katonának ritkán mondták még a katonai lelkészek, a honvéd lelkészek sem, hogy ne ölj. Ugye? Ha ezt mondták is, abban legfőjebb csak annyi volt, hogy hát az önvédelem az természetes, de ott eleve azért megy oda, hogy győzzünk. De más struktúrák, gazdasági, politikai rendszerek is vannak olyanok, amelyekre azt lehet mondani, hogy már eleve bűnös az egész. És abban igazán csak kivétel lehet az ember, és viszont erre is nagyon fontos tanulságaink vannak, hogy minden ilyen rendszerben azért van az embernek erkölcsi mozgástere. Talán biztos ismerik a testvérek Viski Ferencnek a nevét, az erdélyi Betániának az egyik jeles alakja volt. Én őtőle hallottam, hogy volt idő, amikor úgy ítélték zárkára, hogy azt mondták, hogy 6 lépést lehet tenni a cellában, de a 7. már nem szabad. És akkor elkezdett gondolkodni ezen, azt mondta, hogy de mi van akkor, ha én csak 4 teszek? És abszolút zavarba hozta az őröket, mert erre nem volt szabály. De ezzel a szabadságát fejezte ki, hogy még ebben a lehetetlen, nyomorult, strukturálisan bűnös helyzetben is lehetett valakinek szabadsága arra, hogy valamit nem tett meg, amire megvolt a lehetősége. De a kivételes krízis helyzetek, a háború, stb. Mutatják azt, hogy minden ilyen helyzetben volt lehetőség valami jót tenni. És a gulág rabjai, meg a koncentrációs táboroknak a rabjai beszéltek arról, hogy mennyi emberi jóságot hozott a legnagyobb brutalitás és a legnagyobb bűn felszínre, mert Isten ott is elkészítette azt, hogy a jó és a rossz az valahol elváljon, mert azért ez nem, ha keveredik is, de igazában hát nem úgy keveredik össze, hogy ne lehetne megkülönböztetni. Amikor ugye bűnökről beszélünk, akkor éppen a 3 bűn megkülönböztetésénél nagyon fontos, hogy mindig lássuk a személyes felelősségünket, Vétkeztünk mi és a mi atyáink, tehát az elődeinkre se úgy tekintve, ők vétkeztek, hogy mondja Nehémiás imádságából idézem ezt, aki ugye a fogság idején így mondja, hogy vétkeztünk mi és a mi atyáink. Mert mi is az ő részük vagyunk, és lehet, hogy ők ették meg az egrest, és a mi fogunk vásod bele, de nem tudjuk magunkat kivonni ettől a nemzedéki kontinuitástól. Hadd idézzek egy zsidó keresztjén embert, Ungár Aladárt, aki a második világháború után, amikor rá kellett eszmélni, hogy a keresztjén, úgynevezett keresztjén világ milyen bűnöket követett el, akkor arra figyelmeztetett, hogy azt mondta, hogy de jó lenne, ha egyszer a zsidó bűnöket a zsidók vallanák meg, a magyar bűnöket a magyarok, és nem a szlovákok, mindenki a saját magáét, és nem a szomszédomét. Ugye? Tehát ne valljuk meg egymás bűneit, hanem mindig ott kezdjük, hogy én hol voltam ebben, mi hol voltunk ebben, mi mit rontottunk, és mit vétettünk meg. El. És hadd fejezzem be azzal, hogy én itt értettem meg, amikor a strukturális bűnökről volt szó, azt az utolsó mondatot, hogy mit jelent a Galata levél 6. részének a 2. verse, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, és az 5. vers meg azt mondja, hogy ki a maga terhét hordozza. Hát én megnéztem a görög szöveget, és nem ugyanaz a két görög szó van a teherre. Hát a magyarban mind a kettőt ezzel fordították. Az első esetben, hogy egymás terhét hordozzátok, ott a bárosz van, és ez a profán görögben azt a terhet jelentette, amit egy ember nem bírt elhordozni. Tehát a közösségre nehezedő nagy nyomást. És amikor én akár nemzedéki, akár korszakos bűnökről szóltam az előbb, akkor én úgy értelmezem, hogy az apostol itt arra int, hogy vannak olyan nagy terhek, nagy bűnterhek, amelyek ránehezednek egy-egy nemzedékre, és az bizony csak együtt lehet hordozni. A közösségnek össze kell zárni, és valami olyasmi ez egy hasonlattal élve, mint mikor az árvíznél ugye a homokzsákokat úgy rakják egymásra, hogy ott ne legyen rés, mert akkor az árvíz elönt mindent. Az egymás terhét hordozni azt jelenti, testvérek, hogy Isten népének van egy együttes teherhordozó felelőssége. Milyen nagy teher, milyen nagy nyomás nehezedik ma például az ifjúságra. Ezt nekünk együtt kellene hordozni, velük együtt, és amennyire lehet építeni ezeket a homokzsákokat, hogy az ár ne vigye el őket, ameddig tudjuk. És erre sok lehetőségünk van, hogyha ezek a homokzsákok a családban, az is keresztény iskolában, a gyülekezetben jól egymáson vannak. De hozzáteszi az apostol, hogy ki a maga terhét hordozza. Ez meg a fortion, ami a katonának a hátizsákja volt a profán görögbe, ami azt jelenti, hogy azt nem lehetett senkire rátenni, azt mindenkinek el kell hordozni, a batyú. Ugye? Boldog emlékű Jó Sándor éppen itt ezen a szószéken mondta azt a prédikációt, amit én már csak olvastam, hogy ne cseréljük el a batyunkat, ugye, mert mi azt gondoljuk, hogy a másiké könnyebb, és milyen jó lenne azt hordozni, szóval nem, ki a maga helyét hordozza, mert az ránk van szabva. De ugyanakkor van az egymás terhe, ugye, amiben nem csak arról van szó, persze az is benne van, hogy segítsünk annak, aki bajba van, hanem arra, ami Isten népére ma, a mi időnkben ránehezedik. És nézzük most már tovább, hogy akkor hogyan tájékozódjunk, erről röviden szólnék. Hát az Ószövetség is nagyon sok útmutatást tartalmaz arra nézve, hogy hogyan lehet bűnös korszakokban, olyan közösségben, amelyik nem éppen a mi erkölcsi normáink szerint él, hogyan lehet megmaradni. Az Ószövetségben is megjelenik az a bizonyos kivétel, amikor ez tagadásként fogalmazódik meg, különösen az első Zsoltár jó példa erre. Figyeljük meg, hogy hány nemmel kezdődnek a mondatok. Azt mondja, nem jár a boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Nem áll a vétkesek útjára. Nem ül a csúfolódók székébe. Miről van itt szó? Kivétel. Kivétel is lehet minden ilyen helyzetbe. De ebben még van egy bizonyos mozgásrend is, ugye? A járás az még azt jelenti, hogy még haladok, de aztán megállok és elbámészkodom. Aztán leülök. Az már egy olyan állapot, amikor már úgy jól is érzem magam ebben a székben. Hanem. A keresztény etika tudomásul kell vennünk, testvérek, hogy az mindig, minden korszakban, a miénkben is ellen járat. Nem sodródás a fősodorral, hanem ellen járat. Így mondta nekem valaki egyszer, mikor a családban beszélgettek gyerekekkel, apával, és akkor gyerekek mondták, hogy de hát a XY-ék, de hát, és akkor megszólalt az édesapa, és azt mondta, de hát mi nem az XY-ék vagyunk. Mi talán mások vagyunk. Ugye? Tehát egy bizonyos kivétel. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy már a Zsoltárokban megjelenik az, hogy van olyan tájékozódás, ami Isten szélesebb közösségére vonatkozik, és van olyan, ami egy-egy embernek a tájékozódására. A 25. Zsoltárban ugye ismerjük mindnyájan, hogy utaid, Uram, mutasd meg, és ösvényeidre taníts meg engem. Sokszor úgy tűnik, hogy az út meg az ösvény az ugyanaz, de én azért nem tartom ezt véletlennek. A Biblia szóhasználata nem véletlen. Az út az, amin sokan megyünk együtt. És ott közösségi döntésekre van szükség. Ott a tájékozódás nem szabad az egyénre bízni, hanem Isten népének együtt kellene keresni Isten akaratát azokban a kérdésekben, amelyek ma a mi időnkben közösségileg és egyénileg a családi életekben és így tovább fölvetődnek, és abban konszenzusnak kellene lenni. Ha másút nem, de legalább a keresztény gyülekezetekben, a kereszténységen belül kellene, ugye, ha odaérünk egy útkereszteződéshez, és mondjuk ki akarunk jutni Gödöllőre, Budapestről, akkor ugye azért, ha valaki itt Budakeszinek indul el, akkor nem biztos, hogy hamar oda fog érni. Ugye azt el kéne dönteni, hogyha együtt megyünk, akkor egy irányba menjünk. De vannak ösvények, amit kinek-kinek magának kell megharcolni, megtalálni ott a megfelelő utat. A személyes döntés. És legvégül akkor megérkezünk az Új Szövetséghez. Mit mond az Új Szövetség erről az erkölcsi tájékozódásról? A Róma 12.2-ben azt olvassuk, hogy ne szabjátok, vagy ne igazodjatok-e világhoz. Itt a görög szövegben van egy olyan szó, amit mi is ismerünk, a szkématizó, a szkéma, a séma. Ugye ezt mi is ismerjük, vannak sémák. Ugye? Hanem változzatok el elméteknek megújulásával, hogy megvizsgálhassátok, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mi kell ahhoz, hogy az ember meg tudja vizsgálni az Isten akaratát? Egy megújult értelem. Nos, ezt a megújult értelmet metanoiának nevezi a Szentírás, ez a megtérésnek a fogalma. Szó szerint, vagy betű szerinti értelme az, hogy a gondolkodásnak, a núsznak a megfordulása. Kihez fordulunk? Istenhez fordulunk. Magunktól, a magunk bölcsességétől, az embereknek a tanácsaitól. Nem azt nézzük, hogy a szomszéd mit csinál, akkor én is megtehetem, hanem megváltozik a mi nézőpontunk, ugyanarra a dologra más fényben tekintünk, ugye? És ehhez nekünk Jézus Krisztus példát is adott. Ezt különösképpen a János 10-ben olvassuk, azt mondja, hogy mindenben példát adtam nektek. Itt megint van egy olyan görög szó, amit mi is használunk. Itt a hypodeigma van, de a paradigmát azt ismerjük, ugyanaz a jelentése. Ugye a nyelvtanban szoktuk ezt, ugye, hogy vannak paradigma szavak, amiknek megtanuljuk a ragozását, és akkor többi szót is el lehet ennek nyomán ragozni. Nos, ez a paradigma. Hogy vannak olyan dolgok, hogy nem a világ sémáihoz ragaszkodunk, amik sematikussá tesznek bennünket, és tesszük mi is azt a rosszat, amit mindenki, hanem figyelünk bizonyos paradigmákra, egy másfajta paradigma érvényesül az Anyaszent Egyházban, ezt nevezi a Biblia Jézus követésének, jár és köves engem, és ehhez azért ad egy bizonyos útmutatást az 1 Timóteus 4.7, amikor azt mondja, hogy gyakorold magad a kegyességben. Ez egy sport kifejezés, a gymnazó ige van, ami az edzést jelenti. Ugye, hogy a sportoló készül a versenyre, hát bizony ott rengeteget kell gyakorolni, hogy az simán menjen, amikor egy zenész készül egy hangversenyre, akkor rengeteget kell gyakorolni, hogy az ujjaiban legyen már tulajdonképpen az a zene. Nos, hát erre is hív bennünket Isten, hogy nem kell mindig minden döntésnél töprengeni, hanem vannak olyan dolgok, amikor már, hogy így mondjam, begyakorlottá válik a jó. És már valahol itt az előbb idéztem, de átugrottam rajta, hogy mondjam most, mi Őrbottyánban lakunk, én ott is születtem, hogy büszke vagyok arra, hogy Őrbottyánból származik egy olyan mozgalom, amit a televízió évről évre meg szokott hirdetni, a jónak lenni jó. Hát ez Juhász Zsófia, az ottani szeretett otthonnak a vezetője egyik versében írja le. A jónak lenni jó. Nagyon sokszor úgy látom, hogy az erkölcsi nevelésben a gyermekeink számára is ezt nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy jónak lenni jobb, mint rossznak lenni. Rossznak mindig valami rossz a következménye, a te számodra is. Valahogy rádöbben nagyon sok gyerek már fiatal korában is, hogy sokkal jobb dolog jónak lenni. Jó dolog, jobb adni, mint venni. Még a kapásnál is az, hogy kapok ajándékot. De mennyivel jobb az, hogy adhatok? Mert akkor azt jelenti, hogy nekem is van. Nem szorulok rá. De nem csak ezt jelenti, hanem nagyobb öröm és boldogság, hogy adhatok. Hogy tehetem a jót. És valahol a keresztény élet, az ebben való gimnasztika, az ebben való megerősödés, és az életünk során ennek a tapasztalata is. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, Atyánknak szeretete, Szent Lelkének közössége maradjon velünk. Amen. Áldás, békesség.